13. fejezet. A vérvörös szarvasba visszatérő Skilganon örömmel konstatálta, hogy a kikötőre néző szobában lakó két kalmár már kiköltözött. Sivász 4 ezüstöt csikart ki tőle 2 éjszakáért, majd fizetés utána Nashani felment a szobába és becsukta maga után az ajtót. Eddig nem is sejtette, hogy mennyire vágyik a magányra. Még a lenti tavernából felszűrődő tompa zsivajt is örömmel fogadta, mert ez csak még inkább kihangsúlyozta, hogy immár egyedül van. Leemelte hátáról a nappal és éjjel kardjait, az ágyra dobta a fegyvereket, majd kilökte az ablakot, és tekintete megpihent az óceánon. Az öregasszonynál tett látogatás alaposan megviselte, mivel olyan emlékeket idézett fel, amelyeket legszívesebben elfelejtett volna. Valami meghalt benne azon az éjszakán, amikor Sperian és Molari eltávozott, de maga sem tudta, hogy mi volt az. Talán a gyerekkora? Vagy az ártatlansága? Bármi volt is a válasz, a szíve elfonnyadt, akár a virág, ha fagyéri. A városból való menekülés megtervezése több napba és éjszakába telt, hogy újabb és újabb ötleteket hoztak fel, beszéltek meg és végül vetettek el. Az öregasszony azt ajánlotta, hogy egy megrakott szekér hátuljában viszi át őket a kapun, lisztes zsákok alá rejtve. Skilganonnak nem tetszett a gondolat, ha ő lenne a kapuőrség kapitánya, minden kocsit átvizsgálna. Az is felmerült, hogy szétválnak és később találkoznak Delian erdejében, de túlságosan nagy volt a kockázata annak, hogy eltévednek. Végül egyszerű cselhez folyamodtak. Az öreg asszony alkotott egy hámot, amelyet Gianna felvett rongyos és színtelen térdigérő ruhája alá. A hám bőrszíjait átvetették a hátán, az öreg asszony pedig a lány bal lábát hátrahajlította, és egy pánttal szorosan hozzákötötte a combjához. Gianna persze panaszkodott, hogy milyen kényelmetlen ez a tartás, de a vén banya még gyolcsal is átkötötte a combját és a lábszárát, egyedül a térdét hagyva szabadon. A vénasszony az álcázás igazi mestere volt, leborotvált disznóbőr darabkákat ragasztott a hercegnő térdére, amelyekre megalvadt vért kent. Skilganon lenyűgözve nézte a jelenetet, a végén Gianna térde úgy nézett ki, mint egy levedző, vérző tájogokkal borított csonk. Ezt a trükköt alkalmazták a fiúnál is, csak nála a bal karját csavarta a lapockái közé a vénasszony. A banya fehér gyertya viasz és ocsmány szagú balzsam keverékéből 3 hosszú sebb helyet ügyeskedett a fiú arcának bal oldalára és a szemöldökéhez. Ezután feltette a szemkötőt is, és amikor Skilganon belenézett a megrepett tükörbe, olyas valaki arca nézett vissza rá, akit láthatóan egy medve mancsa talált képen. Végül az öregasszony levágta Gianna festett haját, amitől a lány üstöke rövid és fiús lett. Egy órát kaptak, hogy megszokják újonnan kapott torzulásaikat. Gianna ezt arra használta, hogy 2 régi mankóval gyakorolja a járást. Skilganon csak várakozott, bár hátrakötött és kicsavart karja fájdalmassal lüktetett. Végül mindhárman felszálltak az öregasszony szekerére, aki a keleti kaputól 300 lépésre állította meg a járművet. A sor majdnem idáig kígyózott. Azok várakoztak itt, akik a 2 órányi gyaloglásra álló Mapistan templomba szerettek volna eljutni, ahol, mint minden évben egyszer, nem sokára megnyitják a relikviák ládáját. Amennyire Skilganon tudta, évek óta nem számoltak be csodákról, de ez nem gátolta meg a betegeket és a nyomorékokat abban, hogy újra és újra felkerekedjenek, majd térdre boruljanak. Áldott Dardalion csontjai és a tiszteletre méltó hölgy megfakult kesztyűi előtt. A leggazdagabb kérelmezők még meg is csókolhatták annak a köntösnek a szegélyét, melyről azt mondták, a halhatatlan ezüst kéz viselte, akinek 2000 évvel ezelőtt bekövetkezett halála ismét virágba borított egy kiszáradt fát. Már majdnem alkonyodott, amikor Skilganon leugrott a szekérről, majd ügyetlenül lesegítette Giannát. A lány majdnem felborította, mire elkáromkodta magát. Az öregasszony lenyújtotta a hercegnőnek a mankókat, aki átvette őket, és lassan elindult a sorban állók felé. Skilganon mögötte bandukolt. Az őrök mindenkit megállítottak, aki a kapuhoz ért, és minden fiatal nőt kifaggattak. Skilganon a kapuház árnyékában 3 férfit vett észre, akik árgus tekintettel fürkészték a tömeget. A fiú Gianna mellé lépett és megveregette a karját. Látom őket, suttogta a lány. Ismered is őket? Az egyiküket. Ne álljunk meg. Skirganon minél közelebb ért az őrökhöz, annál inkább szerette volna, ha kezét kardja markolattán nyugtathatja, de erre most nem volt mód. Lehajtott fejjel csoszogott előre a többiekkel, ekkor egy őr lépett elé, és merett rá Giannára, azután felemelte a hercegnő szoknyája szegélyét, majd engedte, hogy visszahújjon. Mi történt veled? Kérdezte együttérzően.
Elgázolt egy szekér, felelte a lány nyers hangon.
Nem hiszem, hogy a relikviák másik lábat növesztenének neked, te lány.
Csak azt szeretném, ha nem zöldülne tovább a seb, és nem bűzlene.
A férfi hátralépett, próbálva elleplezni az arcára kiülő undort. Menjetek, és áldjanak meg az istenek. Gianna mankóira támaszkodva botorkált a tömeg után. A Skirganon már lépett volna utána, amikor megpillantotta a kapuházból előlépő Boraniust. Rettenetes dülobbant fel benne, de valahogy legyűrte magában. Nem most van itt az ideje, intette magát. Összeszorított fogakkal haladt át a kapu boltíva alatt, tekintete Delian erdejének távoli szegélyére merett. A lenti tavernából felcsapó nevetés rángatta vissza a jelenbe. Zene szűrődött fel lentről, az emberek tapsoltak, felvéve a muzsika ritmusát. Hallhatóan valamiféle mulatság vette a kezdetét, de Skirganon nem volt kíváncsi rá. Levetette az ekéjét, ingét és nadrágját, majd elnyúlt az ágyán. Csak ekkor vette észre a mennyezetre erősített hatalmas tükröt. Rámerett a tükörben látható tetovált alakra, és farkas szemet nézett a fénylő kék szempár fagyos tekintetével. Nyoma sem maradt az idealista ifjoncnak, aki a lázadó hercegnővel együtt menekült az erdőbe. Azon töprengett, hogy vajon mi lett volna belőle, ha nem találkozik Sasannal. Elégedettebb lenne? Élne még Grevas, Sperian és Molari? Perápolis még ma is virágzó város lenne, tele boldog emberekkel? A lenti tavernából hatalmas újongás csapott fel, majd egy női hang kezdett énekelni. A dallam fennen tisztán és gyönyörűen szárnyalt. Egy régi balladát énekelt a harcosról, aki hazatér szülőföldjére, ahol első szerelmét keresi. Skirganon figyelmesen hallgatta. A dal túlzottan érzelgős volt, szövege csöpögős, de a nő hangja mégis olyan csodásan zengett, ami felettette az ömlengő mondatokat. Úgy tűnt, mintha új értelmet adott volna a szerelemnek és a szerelem hatalmának, a fenségesség köntösébe öltöztetve a férfi végső önfeláldozását. Amikor a dal befejeződött, pillanatnyi csend támadt, majd mennydörgő tapsvihar csapott fel. Skirganon nagy levegőt vett és behunyta a szemét. A szerelem óceán a bátraknak, örülünk a hullámnak és a viharoknak. Még ma sem tudta igazán, hogy pontosan mi a szerelem. Gianna ott lakozott a szívében, és még ma is ott van. Vajon ez volt az a szerelem, amiről a poéták énekelnek? Vagy csupán a vágy és a hódolat keveréke? A Diannal eltöltött idő nyugodt harmóniájának emléke egyszerre derítette jókedvre és szomorította el. Vajon ez volt a szerelem? Ha igen, akkor ez egy teljesen más jószág volt, mint az, amelyet Gianna iránt érzett. Ezekre a kérdésekre nem léteztek válaszok. Minden nap ezekkel a kérdésekkel marcangolta önmagát a kolostorban. Felült, leszállt az ágyról, és a kikötőre néző ablak mellett álló tálhoz lépett. Mert magának egy kupa vizet, belekortyolt, és megpróbálta eltépni gondolatait a múltról szóló emlékektől. Hallotta, hogy egy padlódeszka megreccsen a szobája előtt, mire megfordult. Mikor valaki bekopogott az ajtón. Skirganon érezte, hogy bosszúság keríti hatalmába. A kopogtatás túl visszafogott volt ahhoz, hogy Drusz lehessen, aki valószínűleg bedörömbölt volna, és jó hangosan bekiált. Valószínűleg a fiú lesz az Rabalin. Skirganon remélte, hogy nem kéri meg ismét, hadd tartson vele. Odalépett az ajtóhoz és kinyitotta. Garianne állt odakint, kezében egy borral teli kancsóval és két kupával. A szeme fényesen csillogott, arca kipirult. Amint a férfi feltárta az ajtót, elsiklott a Naseni mellett és besúrant a szobába. Az ágy mellett álló asztalra tette a kupákat és megtöltötte őket vörösborral. Az egyikből hosszan ívott, majd az ablakhoz lépett. Imádom a tengert, szólalt meg. Egy napon majd hajóra szállok, és mindent magam mögött hagyok, hadd torzsalkodjanak egymás között. Akkor megszabadulok tőlük. A férfi némán állt, és a lányt nézte, aki nem viselte megszokott zekéjét, csupán vékony, hímzett, budgyos ingét. Bőrnadrágja szorosan simult lábaira, nem sok teret hagyva a képzeletnek. Skirgano másfelé fordította a tekintetét. Garianna a Naseni felé fordult, és oda nyújtotta neki az egyik kupát. Nem iszom, utasította vissza a férfi.
Én azért iszom, hogy egyedül legyek.
Szavai már kissé összefolytak.
Csodás érzés egyedül lenni. Nincsenek hangok. Nincsenek követelőzések. Nincs éles hangú rikácsolás és könyörgés. Csak a csend.
Én is szeretek egyedül lenni, Garianna. Most megkérdezném, mit akarsz tőlem, de tudom, hogy nem szereted a kérdéseket.
Ó, hát engem nem érdekelnek a kérdések. Akkor nem, amikor csak én vagyok. Akkor nem, ha egyedül vagyok. Amikor viszont ők velem vannak, a kérdésektől azonnal elkezdenek egyszerre beszélni. Nem tudok gondolkodni, és akkor megfájdul a fejem, ami nagyon kellemetlen. Érted?
Nem mondhatnám. Kik vannak veled? A lány lerogyott az ágyra, és ismét bort töltött a kezében tartott kupába, majd óvatosan letette az ágy melletti asztalkára.
Nem akarok beszélni róluk, csak szeretném élvezni a béke pillanatait.
Talpra lökte magát, amitől kicsit megingott, majd nekiállt kioldani nadrágja korcát. A nadrágot letolta magáról bokáig, majd visszaült az ágyra, és teljesen kiszabadította a lábát. Skirganon átszelte a szobát, és leült mellé. Részeg vagy, és nem akarod ezt. Feküdj le, aludd ki magad. Én addig sétálok egyet, és itt hagylak, hogy élvezhesd a magányt. A lány Skirganon nyaka köré fonta a karját.
Ne menj el,
kérlelte lágyan.
Egyedül akarok lenni bent a fejemben, de nem idekint. Azt akarom, hogy megöleljenek, hogy megérintsenek. Hogy átöleljenek, csak egy kicsit. Azután aludni fogok, majd ismét Garianna leszek, és mindegyiküket magammal viszem. Nem vagyok részeg, Skirganon, vagy legalábbis nem nagyon.
Oldalra billentette a fejét, és könnyű csókot lehelt az ajkára. A férfi nem húzódott el, mire a lány ismét megcsókolta ezúttal erősebben. A 3 éven át építgetett önmegtartóztatás falai egy pillanat alatt omlottak le. Garianna aranyhajának illata, ajkának puhasága, bőrének forrósága elsöpörte a gátakat. Minden aggodalom és bánat elenyészett. A világ összezsugorodott, még végül Skirganon számára már nem létezett semmi, csak ez a szoba és ez a nő. Az első szeretkezés gyors volt és heves, a második hosszabb, elnyújtottabb. A délután estébe hanyatlott, majd felváltotta az éjszaka. Amikor minden vágy elhagyta a testét, hátradőlt az ágyon, Garianna a vállára fektette a fejét, bal lábát a combján nyugtatta. A lány hamar elaludt, Skirganon megsimogatta a haját és megcsókolta a feje búbját. Garianna mormogott valamit, majd odébb gördült. A Naseni csendesen felkelt, betakarta a lányt, majd felöltözött. A nappal és éjjel kardjait a vállára vetette és elhagyta a szobát. Aznap délután Diagoras Drusszal szemközt üldögélt a tavernában, és a Pellucidba vezető utat tervezgették, meg a szükséges készleteket beszélték meg. Az egyik nehézséget az jelentette, hogy Drusz nem ült lóra. Gyalogszerrel pedig másfélszer annyi ideig tart az út, mint lovon, ráadásul az utazóknak jóval több élelmet kell magukkal vinniük. Diagoras mindezt türelmesen elmagyarázta a harcosnak, aki csupán a vállát vonta meg és elmosolyodott.
Ha én lovagolok, az ugyanannyira fáj nekem, mint a lónak. Ha nyerekbe szállok, akkor hozzám képest még egy lisztes zsák is kecsesen festene. Szóval gyalog megyek, cimbora.
Ez volt az a pillanat, amikor az asztaluknál csendben üldögélő Garianne szelíd arccal letette kupáját az asztalra, és a taverna keleti oldalánál húzódó emelvényes sételt.
Szerintem énekelni fog,
mosolyodott el szélesen Drusz. Senki sem fog odafigyelni rá, felelte Diagoras, és körülpillantott a zsúfolt ivóban, ahol férfiak beszéltek, hahótáztak, vitatkoztak, vagy éppen kockáztak néhány hosszú asztalnál.
Mit szólnál egy kisebb összegű fogadáshoz?
Érdeklődött az öreg harcos.
Szó sem lehet róla. Mindig veszítek, amikor veled fogadok.
Garianne felvitt egy széket az emelvényre, majd ráállt, és karját kinyújtotta a tetőgerendák felé. Diagoras vágyakozó pillantást vetett a lányra. A drenai tisztet mindig is vonzották a hosszú combú nők, emellett pedig Garianne igazi szépség volt. A vendégek közül mások is észrevették, mire készül a lány, és oldalba bökték cimboráikat. Csend telepedett a teremre. És Garianne énekelni kezdett. Diagoras egyik kedvenc balladájára zendített rá, amitől a férfi torkába mindig gombóc gyűlt. Ám a lány előadásában a dal valóban szívszaggató volt, mindenki lenyűgözve, hipnotizálva ült a helyén. Amikor Garianne befejezte az éneklést, leengedte a karját és meghajolt. Egy pillanatig néma csend honolt, majd mennydörgő tapsvihar zúgott fel a falak között. A lány visszatért az asztalukhoz, felnyalábolt egy boros kancsót, meg két kupát, és elhagyta a terbet, taps kísérte útján. Hová megy? Tudakolt a Diagoras. Drusz megvonta a vállát, és látszott, hogy kényelmetlenül érzi magát. Magához intette az egyik felszolgáló lányt, és kért egy újabb kancsó lentriai vöröset.
Mire kell neki a két kupa? Folytatta a faggatózást Diagoras.
Különös lány, de én kedvelem.
Én is kedvelem, de miért nem felelsz a kérdésemre?
Mert nem érdekel cimbora. Úgy éli az életét, ahogy neki tetszik.
Nem is mondtam, hogy ne tegye. Most viszont már teljesen összezavartál.
Ekkor a tisztbe belehasított a felismerés.
Ó, értem már.
Találkára megy. Ó, hát nagyon szerencsés az a fickó, akivel légyottja lesz. Jó kedve azonnal elenyészett, amint sejteni kezdte, hogy ki lehet ez a szerencsés flótás, amire káromkodott egyet.
Mondd, hogy nem Skilganonhoz megy. Ne bosszankodj ezen. Ha te lennél fent abban a szobában, és ő lenne idelen, a lány hozzád menne fel. Nem Skilganonról szól a történet. Ha egyik ötök sem lenne itt, akkor a tavernából választala valakit.
Mondjuk téged?
Nem, kacagott fanyarul Drusz. A fenébe is. A csizmám öregebb, mint a lány, cimbora. És nem annyira részeg, hogy egy öreg és csúf férfira vágyna. Na, mit is mondtál a készletekről?
Diagoras vett egy nagy levegőt, és sikertelenül próbálta meg elterelni gondolatait Garianne-ről.
Mit szólnál egy szekérhez? Egy kétkerekűhöz, amelyen gyorsan utazhatnánk. Te lennél a hajtó.
A szekér jól hangzik, bologatott csatabárdos.
Diagoras éppen mondani akart valamit, amikor tekintete Drusz mögé tévedt, mire elvigyorodott.
Nézd csak, ki van itt, barátom. Egy újabb harcos csatlakozik hozzánk.
Az idősebb drenai hátrafordult, és megpillantotta a tömegen át feléjük tartó Rabalint. A fiú vastag gyapjúból szőtt zöld tunikát és őszbőrnadrágot viselt, vállán pedig fényes bőrhúrkot vetett át. Oldalán csontmarkolatú vadászkés függött, meg egy régi rövid kard megviselt hüvelyben.
Háborúba készülsz, ifjú Rabalin, tudakolta Diagoras, mire a fiú egy pillanatra megtorpant és zavarba jött, majd megpróbált leülni.
Kard tokja azonban beleakadt a székbe, mire a fegyver markolata felfelé löködött és hónajon vágta a fiatalembert, aki megigazította a készséget, majd vérvörös arccal lerogyott a székre.
Hát nézzem a fegyvereidet, szólalt meg Drusz.
Rabalin előhúzta a kést és kitette az asztalra. A csatabárdos felkapta és megvizsgálta a kétélű pengét, amelynek vége olyan élesen görbült, akár a holt sarló.
Kiváló acél! És a kard?
A fiú előhúzta a tokjából. A markolat csiszolt fából, a markolat gomb tömör részből készült. Maga a penge rozsdamarta és megviselt volt.
Gotír, gyalogsági kard, és valószínűleg még nálam is öregebb, de jól fog szolgálni, amíg szert nem teszel egy jobb darabra. Hogyan jutottál hozzájuk?
Lámpás testvér adott pénzt. Úgy döntöttem, nem maradok a városban.
És hová mész?
Érdeklődött Drusz. Még nem tudom. Akár veletek is tarthatok. Rabalin megpróbált magabiztosnak és nyugodtnak tűnni, de kudarcot vallott.
Nem lenne bölcs döntés, de rád bízom,
felelte csatabárdos. Tényleg?
Menj és pihenj le. Majd este még beszélgetünk. Most még szót kell váltanom Diagorasszal.
Köszönöm, Drusz, köszönöm, lelkendezett a fiú. Tokjaiba csúsztatta fegyvereit, és elindult a lépcső feljáró felé.
Ó, hát ez remek, jelentette ki Diagorasz. Talán vinnünk kellene magunkkal egy kutyakölyköt, meg néhány vándorszínészt is.
A várost hamarosan ostrom alá veszik, amikor a nashaniak megérkeznek. A fiú itt sem lesz biztonságban. Talán egy újabb Perapoliszra kerül sor.
Hát ez valószínűtlen, csattant fel a tiszt. Nem lesz már velük az elátkozott.
Drusz összehúzta fakó szemét.
Értelmes ember vagy, és tudod, hogy abban a városban nem történt más, csak amire a királydő határozott parancsot adott.
Ez szerinted akkor a nashani ártatlan?
Ugyan. Még hogy ártatlan. Ártatlan talán bármelyikünk. 25 évvel ezelőtt jártam már itt, és részt vettem a városok ostromában. Olyan embereket öltem, akik saját földjüket és szeretteiket védték. A harcosok sohasem ártatlanok, cimbora. Félre ne érts, nem védem Skirgannont. Ami pedig Perapolisban történt, gonoszság volt, és mindenkinek, aki részt vett az ostromban, árnyék vetül a lelkére. Rabalin ellenben remek fiú, és mellettem éppen olyan biztonságban lesz, mintha itt maradna. Bátor kölyök. Amikor az egyéfortak támadtak, felküldtem egy fára, de ő lemászott és a segítségemre sietett. Ha marad rá ideje, kiváló ember lesz belőle.
Diagorasz hátradőlt ültében.
Te magad mondtad, hogy vasállarcnak 70 embere van. Abból, amit Melikénben tett, az derült ki róla, hogy könyörtelen és kemény fickó. Akárcsak az emberei. A pelucidi erődben nagyjából további 100 nadír tartózkodik, és te is tudod, hogy a nadírok mennyire vérszomjasak, és mennyire szeretik a kínzást. Az ellenség létszáma 170 fő, Drusz. Szerinted mennyi ideje lesz Rabalinnak, hogy kiváló emberré váljon?
A csatabárdos hallgatott, a tiszt pedig felállt.
Legyen hát, Drusz. Utána érdeklődöm a szekérnek, és beszerzem a készleteket. Ez beletelik néhány napba, de amúgy is meg kell várnunk, amíg a városban lecsillapodnak a kedélyek. Holnap este itt találkozunk.
Ezzel az ifjú Drenai kisétált a tavernából ki az alkonyatba. Friss és hűs levegő csapta meg az arcát, a tenger felől könnyű szellő lengedezett. A rakparton ringyók áldogáltak, az esti üzletmenetre készülődve. Ügyet sem vetett rájuk, és végig sétált a parton, miközben gondolatai az előtte álló utazás körül keringtek. Arra gondolt, hogy akár haza is mehetne, vissza Drenamba, vissza a henye örömökhöz. Ehelyett azonban arra készült, hogy belevesse magát egy veszedelmes vadonba. Drusz értelmes embernek nevezte, de ebben a kalandban nem sok minden szólt az értelemről. Ám legalább kaland volt, Diagorasz pedig élete elmúlt 4 évében kevés izgalmat talált. Az kellszoros, rémítő élmény volt, és volt benne egy jókora adag, amiről azt kívánta, bárcsak sose történt volna meg. Másrészt azonban az volt élete legkalandosabb időszaka. A közelgő halál viharmadárként terjesztette ki fölé a szárnyát, amitől felizzott benne az élni akarás. Minden lélegzetvétel maga volt a megtestesült öröm, minden pillanat maga volt az újongás. És amikor végül győztek, és ő életben maradt, még soha nem tapasztalt lelkesedés és elsöprő boldogság kerítette a hatalmába. Azóta semmi olyasmit nem élt át, ami akárcsak a közelében járt volna annak az érzésnek. Ekkor a feje feletti ablakban egy nő kiáltott fel a vágy extázisától hajtva.
Nos, majdnem semmi ilyesmi nem történt, pontosított magában és elmosolyodott.
Mosoly azonban gyorsan lehervadt, amikor ráébredt, hogy valószínűleg a bájos Garianne lehetett az a nő.
Én is hallathatok ilyen hangokat, szólalt meg ekkor egy hang.
Diagorasz megfordult, és egy hosszú, fekete hajú ribanc lépett mellé. Az arca bájos volt, de a szeme tompa és fásult.
A szobám itt van a közelben, villantotta fel begyakorolt mosolyát.
Diagorasz megfogta a kezét és megcsókolta. Biztosra veszem, hogy képes lennél rá, édesem. És biztosra veszem, hogy csodás élmény lenne. Sajnos azonban hív a kötelesség. Talán majd máskor.
A lány mosolya sokkal természetesebbre váltott át. Roppant gáláns vagy,
csak szépséges hölgyek jelenlétében.
A fenti szobában a nő ismét felkiáltott, Diagorasz váratlanul kacagásban tört ki, és belekarolt az ifjú utcalányba.
A kötelesség várhat, amíg eltöltök egy kevés időt a társaságodban.
Nem fogod megbánni?